És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! A műsor létrejöttéhez támogatókra is szükség van. Partnerünk a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. A következő pár percben a Benedek Húsüzem technológusával, Blénes Judittal és vezérigazgatójával, Kovács Zoltánnal beszélgetünk egy benedekes termékről. Miért finom a Benedek tepertyű?
Hát ez egy jó kérdés, hiszen most már idestóva 5 éve, hogy elkezdtük elég keményen fejleszteni ezt a termékünket, és odafigyelni rá, hogy tudunk egy olyan töpörtyűt előállítani, amit a nagyanyáink otthon szoktak készíteni. És nagyon sok információt összegyűjtöttünk minden vidékről. És valahol én azt mondanám, hogy így az egészből született egy nagyon értékes dolog, mert bizonyos dolgokat mondtak az udvarhelyi vidékről, bizonyos dolgokat mondtak a csíki, bizonyos dolgokat kaptunk a gyergyói, tehát ez egy ilyen hármas összetételből született a mi töpörtyünk, ami valami szenzációs finomul sikerült, és ezt a standardet, ezt a minőséget hál' Istennek sikerül most már évek óta minden egyes főzésnél, sütésnél betartsuk. Töpörtyűnek van egy különlegessége, hogy ne legyen puha, hogy ne legyen kemény, mert ugye az idősök hiszen nem tudják megrágni, ugye szeretik ők is a töpörtyűt, de ne legyen túl puha sem, mert az megint nem jó. Legyen nagyon jó ízletes, tehát enyhén sós, tehát ne legyen túl sós se. Meg hát ennek, ezeknek olyan sütési folyamata van, annyira oda kell figyelni, hogyha csak 2 percet tovább süti, mint amennyit kell, akkor már nem olyan.
Hát ajánljuk akkor, hogy kóstolják meg a hallgatók is, és köszönöm szépen. Igazi hollywoodi filmet lehetne forgatni a most következő beszélgető társam történetéből. Volt egy kiskamasz, akit bosszantott, hogy barátai elküldik kisebb testvéreiket a szabadtéri délutáni kosarazásokról. Ezért úgy döntött, hogy ő majd megtanítja a kicsiket kosarazni, ne maradjanak ki a buliból. Az akkor 9. középiskolás Kercsó Zoltán csapata megyei bajnok lett 2 év után. Ma az elsőként megszólított kisfiú, Lokodi Mátyás, a csapat kapitánya Gyergyószentmiklós felnőtt kosárlabda csapatának, melynek edzője az álmairól semmi áron le nem mondó Kercsó Zoltán. Könnyes szemmel elérzékenyülve nézünk egy-egy hasonló történetről szóló filmet, de nem vagyunk képesek észrevenni, értékelni, megbecsülni, nehogy Isten, segíteni a környezetünkben élő és dolgozó hasonló kaliberű embereket, akik edzői munkájuk mellett kitartóan éveken keresztül építik a csapatokat, összeszedik a turnékhoz szükséges pénzt, lobbiznak a csapatért, küszködnek. Mert az alapkérdés számukra csupán ennyi. Ki más fog küzdeni az álmaidért, ha te magad nem? Szia, köszönöm szépen, hogy beszélgetsz velem, és azért gondoltam, hogy szeretnék veled beszélgetni, mert azt gondolom, hogy egyrészt óriási nagy szerencse, hogyha az ember időben tudja, hogy mit szeretne az élettől, és azt meg is csinálja. Persze rengeteg munka is, de hogy nagyon nagy szerencse is, és majd mindjárt el fogunk oda is jutni, hogy miért gondolom azt, hogy te ez a kategória vagy. De előbb mesélj egy kicsit arról, hogy milyen volt a gyerekkorod, hol születtél, hol voltál gyerek, hogy élted ezt meg.
Hát köszönöm szépen is a lehetőséget, illetve a beszélgetést. Ugye régóta ismerjük egymást, úgyhogy én nem gondoltam volna, hogy egyszer valahogy így fogunk beszélgetni, és nem egy kávé mellett. Hát igen, így, hogy felvezetted a műsort, vagy a beszélgetést, tényleg nagyon korán eldöntöttem, hogy én kosárlabdaedző leszek, és az egész életem meg körül forgott, forog. Gyerekkorom, tehát 1982-ben születtem Gyergyóba, ilyen lokálpatrióta vagyok, azóta itt élek, és hát elég, hogy mondjam, kis gyerekként kapcsolatba kerültem a sporttal, ugye? Amellett, hogy édespáma mondjuk rengeteg sportközvetítést néztünk már egész kiskoromtól, amit lehetett akkor nézni a tévébe, vagy nagytatám elhozott néha a futballmeccsekre, és talán ott megmaradt a kék kerítés és a szotyi az, ami megmaradt bennem, illetve a családomban van két nagybátyám, akik mindketten jégkorongedzők, és sokat jártak ők edzőtáborba, Gyergyóba, úgymond haza. És talán a sporttal még olyan kapcsolatom van, hogy kiskorba elég gyakran látogattam edzéseket, bár mondjuk nem értettem hozzá, egy 6-7 éves gyerek mit ért egy olyan sportból, amit még ki sem próbált, de akkor emlékszem, volt egy olyan feladat, hogy minden este volt ilyen korcsolyázás, ilyen sprinteket kellett a régi dunafereseknek teljesíteni, és akkor nagybátyám ide adta a sípját, hogy fújott a rajtokot, és nekem annyira tetszett, hogy egy sípszóval lehet 20 embert indítani, meg állítani, hogy azóta ugye az edzősködés egy ilyen szerelem lett az életemben. De egy-egy jobban nevelkedtem, itt a Fogarasi Mihály általános iskolába végeztem, utána Salamon Ernő gimnázium, érettségi, és utána majd Nagyszebenben a sportmesteri főiskola, ez 3 év, később lett egy Bukaresti Egyetem, egy 5 év, utána lett egy 3+2 éves szintén szebeni egyetem, úgyhogy úgy elég sok mindent próbáltam, meg sok nemzetközi képzés, de úgy a gyerekkor az inkább arról szólt, hogy nem voltam egy rossz gyerek, de rengeteget játszottunk, eljártunk focizni, kosarazni, ami olyan csapatsport volt, az mindent. Egyéni sportokat annyira nem, de a csapatsportokat azt mind próbáltuk és gyakoroltuk minél többet.
Ez olyan érdekes, hogy azt mondod, hogy eljártatok kosarazni, mert azt gondolná az ember, hogy a gyergyői gyerekek sízni járnak, hokizni járnak, esetleg teniszezni, de hogy eljárnak kosarazni, ez jó a mai generációnak, teljesen természetes, amióta te beindítottad. De azelőtt is volt?
Hát azelőtt is volt, mert én jól emlékszem, hogy olyan 6-7-es korunktól kezdtünk kijárogatni a szabadtéri pályára. Azóta már streetnek nevezik a gyerekek, de az, akkor még nem az volt, és hát ott már szinte közelharcok voltak, hogy most kimenjen a pályára, voltunk 30-40. És az a társaság, az úgymond, akkor úgy szétment egy jó pár év után, de mai napig is, ha találkozunk olyan, aki Bukarestbe jövő, vagy Brassóba, akkor mindig az jön föl, hogy jaj, emlékszem, mennyit voltunk a pályán. És egy olyan baráti kör alakult ki, vagy úgy jöttünk össze, hogy azóta már házasságok is vannak a kosarasok között, meg olyan is volt, hogy kimentünk és kártyáztunk. Tehát már nem is kosarazni mentünk ki, hanem kimentünk a pályára, az volt a miénk a grunt. Úgyhogy tulajdonképpen oda mentünk. Nem tudom, nekem a sízés az nem jött be, egyszer kipróbáltam, és azt mondtam, hogy mit lehet ebbe szeretni, úgyhogy ennyi volt. Igen, akkor egy ilyen mozgalom elindult gyakorlatilag a fiataloknál, de akkor nem kell felejteni, akkor már volt egy B-ligás csapat a Gyergyónak.
Női.
Női és férfi is, a nőknél ott még jobb eredmények voltak, úgyhogy azért volt hagyománya a Gyergyő kosárlabdának. Épp tegnap beszélgettem valakivel, hogy az 50-es évektől játsszák ezt a sportot. Úgyhogy nem tudom, hogy megyébe elsőként, de nagy valószínűséggel, hogy első között volt ez. Tehát ugye Bazides Steve bácsi kezdte el, amikor a sportiskola elindult, akkor már kosár szakosztály is volt.
Na, ezt például nem tudtam. Meg tudod esetleg fogalmazni azt a pontot, azt a pillanatot, amikor eldöntötted, hogy már pedig te ezt akarod? Tehát, hogy tudatosan mentél végig ezen a pályán? Vagy mindig egy valamit megcsinált, és utána határoztad el a következő lépést?
Hú. Akkor most egy kicsit mesélek. Lényeg az, hogy én ugye egyedüli gyerek vagyok, egyke vagyok, és ugye, hogy kijártunk sokat a pályára, akkor nekem fura volt, hogy jöttek a kis testvérek, a barátaimnak a kis testvére, és ők rendre elkergették őket, hogy öcskösök, menjetek haza, kicsik vagytok még ehhez, kell a hely nekünk, kell a pálya, kell a labda, mert ugye akkor nem volt ilyen bőségzavar, hogy nekinek labdája legyen, volt kettős, akkor persze kicsiket kergették, és nekem ez olyan furcsa volt, vagy olyan rosszul esett, hogy miért kell őket elkergetni, vagy miért kell őket elküldeni. És nem tudom, hogy most ilyen, hogy mondjam, ha spirituálisan fogalmazunk, akkor azt mondom, hogy az univerzum és a vallásosan, akkor azt mondjuk, hogy a Jóisten, de nem tudom. Tehát egy ilyen gondolat jött nekem, egy 9-es volt, amikor mentem hazafele, és jött egy ilyen gondolat, hogy mi lenne, hogyha én azokat a fiúkat megtanítanám egy-két dologra, hogy a nagy testvérek ne kergessék el a kistesok. És pont te tudod jól a kórház épületét, meg a Salamon Erme épületét, tehát ott sétáltam, és a másik oldalon megpillantottam az egyik kistesót, aki pont végzett az iskolával, aki időközben már profi karriert futott be, Lokodi Mátyás, tehát elég sok mindenki ismeri a székely berkekben, és megpillantottam a Matyit, és áthívtam, hogy na gyere át egy picit. Átjött a túloldalra, és akkor beszélgettünk, és kérdeztem, hogy mi lenne, ha tanítanálak én titeket kosarazni egy pár gyerkőce. És azt mondta, hogy hát jó ötlet, hát végül is édesem pedagógus, úgyhogy még az ő osztályából is tudunk esetleg egy-két embert így. Akkor első szombat jött négy gyerek edzésre, hideg volt, be volt fagyva az aszfaltpályán a gödrökbe a víz. Na de ha már meghirdettük, akkor miért? Első edzésen voltak négyen, aztán lettek heten, aztán így ültünk, aztán lettek 15-20-an, ez a 86-87-es generáció. És időközben akkor már ugye hideg volt, úgyhogy valahogy be kellett jutni a terembe. Akkor már olyanokat csináltunk, hogy összepótoltunk a fiúkkal, ugye ők voltak ötödikesek, én voltam kilencedikes, vettünk egy-egy fél liter pálinkát, odaadtuk a portásnak, ideadta a kulcsot, akkor jött az adminisztrátor, hogy valamelyik testnevelő tanár ő elkergetett, hogy képzeljük el ezt az egészet, akkor megszitták ugye a portást, de ez minket nem zavart, és sőt, még igazgató elé is voltam hivatva, hogy ugye Salamonos diákként, hogy én gyakorlatilag hát lopom a kulcsot, mert ezt így lehet fogalmazni, hogy bér nélkül bejutottunk, és akkor megegyeztünk akkor az igazgatóval, és természetesen Szilágyi Ferenc volt az igazgató, hogy azt mondta, hogy örül, hogy nem kocsmába járnak a gyerekek, és nem rosszalkodni, hanem valami jó, normálisat csinálnak, de akkor csinálunk egy hivatalos formát neki. És akkor valamelyik szülőt azt hiszem beírtuk hivatalosan, mintha bérelni a termet, de ugyanúgy én tartottam az edzéseket a fiúknak, és akkor úgy felfigyelt az akkori edzőm, tehát aki a Salamon Ernőben volt a testnevelő tanárom, Bagosi Attila tanárul is, és akkor azt mondta, hogy hát a Vaskertes és a Salamon Ernő csapata az gyakorlatilag egy, mert akkor egy iskola volt, és mi lenne, hogyha elmennénk a megyeire. És talán ez másfél évre rá volt a kezdésre rá, és hetedikesek voltak már a fiúk, tehát akkor a hetedik elején, és megnyertük a megyei bajnokságot, ami ugye elég nagy szó volt, hogy Gyergyó most egyáltalán megnyer egy megyei bajnokságot, 5-8-ról, tehát iskolák közöttiről beszélünk, nem egy ilyen, hogy mondjam, nem egy nagy eredmény, de akkor annak számított. És akkor és az a baj, hogy elfelejtettem a tanárunknak a nevét. Volt egy salamási tanár úr, aki egy román bácsi, aki behívott az öltözőbe, amikor vége lett a turnénak, annyit mondott nekem, hogy válasszam ezt, mert hogy látja, hogy milyen szenvedéllyel csinálom, és hogy mennyire tetszik, és hogy higgyem el, hogy nagy edző lesz belőlem. És ugye, amit az ember akkor úgy hirtelen megértett, most gimnazistaként, hogy mond neked valamit egy nyugdíj előtt álló összes bácsika, akkor úgy eldöntöttem, hogy na én ezt a pályát fogom követni.
Itt egy pillanatra álljunk meg. Te két éven keresztül hetente tartottad az edzést Mátyásiknak?
Igen, tehát hetente. Tehát heti 3-4 edzéseket tartottunk így. Tehát úgy, hogy én voltam diák, tehát 9-10-es voltam, és gyakorlatilag rendesen edzést tervel, tehát komolyan dolgoztunk.
És mentek a fiúk, és ott voltak, és csinálták, amit mondasz, tehát...
Így van. Úgy most, a mostani fejemmel gondolkodva nem tudom, hogy most egy ötödikes gyerek követné egy kilencedikes.
Meg de hát minden szempontból szerintem nagyon nagy dolog ez, hogy nem fáradtatok bele, nem adtátok fel, mert az egy cipő kell, benti cipő kell, ruha kell hozzá, labda kell, tehát egy csomó minden, ne késsenek, ne legyen a terembe zárva. Tehát millió kis részlete van ennek, ez nem olyan egyszerű, hogy megyünk és tartjuk az edzést, az Gondolom, így van.
Annak tűnt. Akkor annak tűnt, és csak az számított. Mondjuk arra figyeltünk, hogy a villanyt kapcsoljuk le, mert azért megszittak, ha véletlenül úgy felejtettük, de úgy amúgy nem csináltunk olyan nagy gondot belőle, hanem mentünk, és mindenki végezte a dolgát.
Volt célod akkor ezzel a csapattal? Tehát megfogalmazódott benned, hogy talán, akarsz valamit elírni velük?
Hát akkor az volt a cél, hogy mindenképp kapjanak egy olyan alapot, vagy egy olyan oktatást, hogy valami legyen belőlük. Időközben lett belőlük egy profi játékos, volt egy másik játékosunk, aki nagyon-nagyon ügyes volt, aki sajnos sérülés miatt abba kellett hagyja a sportolást. Van egy harmadik személy, aki most Magyarországon edző, tehát ő is úgymond neveltem, és gondolkozom, hogy abból a csapatból még van egy olyan játékos, aki most is még múlt héten az öregfiú turnén aktívan és jól játszott. És nyilván Mátyás most visszatért a másodosztályi csapatnál, ő a csapatkapitány, úgyhogy gyakorlatilag négyen vannak, akik maradtak mellette. Ugye elég hihetetlen, de tényleg, tehát ez egy kisebb csoda volt.
Mert az. És akkor mi lett tovább? Tehát azután, hogy megnyertitek a megyei bajnokságot, amire azt mondod, hogy nem nagy dolog, de nagy dolog, mert nem két csapat játszik egy megyei bajnokságon, hanem sok, és azért nem mindegy, hogy egy tanár készít fel, tehát hogy másképp is néznek rá egy csapatra, gondolom, amikor kivonul, és ott áll az edző szintén egy gyerek, nem?
Igen. Igen, nem volt ez könnyű, akkor megtanultam azt, hogy meccseken nem borotválkoztam meg soha meccsek előtt, azért, hogy tűnjek egy picivel idősebbnek, de ez sokat nem segített, úgyhogy azóta is úgy van, amikor úgy eszembe jut mérkőzések előtt, hogy nem borotválkozunk, hogy tűnjél idősebbnek, de lassan most már le kell tagadni a koromot, úgyhogy ne, nyugodtan borotválkozhatok. Viccet félretéve, akkor ugye a cél, tehát nem volt különösebb cél. Azt szerettük volna elérni, hogy tudjunk menni meccseket játszani. Tehát elmentünk az állomásra, neki vett az ellenőrzőjét, én is, és akkor felültünk a vonatra, és lementünk vásárhelyre, játszottunk egy barátságos mérkőzést. Ezek voltak az ilyen népünnepélyek, amit el tudtunk érni. Meg talán egy magyarországi turkálóból kaptunk 7 darab narancsárga melegítőt, amit most ötleér meg lehet venni a neten, de akkor nagy szó volt, hogy egyáltalán ilyet kapunk, és mert ugye se pénzünk, semmi nem volt, tehát nem is tevődött ez föl. Hogy lenne labdát is, otthonról vitt mindenki, tehát talán 4 vagy 5 labdánk volt. És akkor ez volt úgymond a cél.
De úgy volt időközben, nevetek?
Nem. Nem. Nem volt. Talán a mezen ezt, amit mondtam, azt írta, hogy revans, és akkor megpróbáltuk ezt a nevet, de ez nem igazán jött be senkinek, úgyhogy nem volt külön nevű.
Mennyire kellett motiválni a gyerekeket, hogy menjenek? Mert hát azért mindenkinek ott volt a tanulás mellette, meg a különböző egyéb programok, tehát hogy kellett őket noszogatni, hogy de, ne csináld, ne gyere, stb. Nem.
Érdekes módon azt a generációt nem. Tehát ők maguktól jöttek, nem kellett soha mondani, hogy edzés van. Ha szombaton 11-től edzés volt, akkor ők 10-re saját maguktól megszervezték, hogy kimentek egy órával hamarabb még erőt csinálni, hogy legyenek még jobbak. Tehát hihetetlen öntudatos gárda volt. Mostani fiatalokból is azért jó lenne, hogyha lenne ilyen minél több.
Szülők?
Ez az a rész, amire úgy nem igazán emlékszek. Tehát volt egy pár szülő, akivel ugye mint barátnak az anyukája, apukája ismertük egymást, de szerintem is nem is vettek komolyan. Tehát ők nem tudták, hogy mit csinálnak. Úgy idővel igen, mert akkor már most például van egy olyan apuka, akivel az akkori csapatból találkozok, akkor ők tanáról tiszteleten, tehát úgy meglepődök, hogy mai napig se tegez, de akkor olyan, hogy mondjam, szerintem nem vettek komolyan. Nem utána úgy lehettek az évek, meg más generációk, de ez volt az első.
És akkor mi történt utána? Állandóan vágok bele, nem hagyom, hogy elmondd, hogy mi történt utána.
Tehát ugye a 86-os generáció volt ez, akkor utána toborozni kezdtem 89-es korosztályt. Na, onnan viszont nem maradt meg senki kosarasnak, tehát volt egy valaki, aki eljutott Amerikába, és gondolta, hogy majd ott, de nem volt akkor a tehetség, hogy ott profi karriert fusson be. Velük úgy volt a 89-es generációval, hogy mindig mentem Szebenbe, hétvégére jöttem haza, tartottunk péntek-szombaton edzést, vagy szombat-vasárnap edzést, és mentem vissza. Tehát ez így nem volt egy szerencsés, de az edzősködés az megmaradt még az egyetem mellett is. Utána meg jött az első generáció, kivel gyakorlatilag országos bajnokságban is voltunk. Nem tudom, kitalálod, de melyik generáció. Azért mondom itt a hallgatóknak, meg nézőknek elmondom, hogy ugye Orsinak a fia is Barni kosarazott nálam, és ő 93-as, 94-es korosztályban játszott. Akkor volt, hogy először elmentünk a mini bajnokságra. És hát ugye beneveztünk egy gyergyői jövő, tehát magyarul egy futballcsapatnak a klubjával az országos bajnokságban. És sose felejtem el, hogy amikor az okleveleket nyomtuk, illetve nem az okleveleket, hanem amikor a bejelentkezési lapokat töltöttük ki, akkor a szövetségnek volt egy számítógépe lent, Törgovisten, de egy, szerintem egy 1000 éves gép volt már akkor, és volt egy olyan program, hogy a benevezési papírt, amit adtak, abban rákattintottak arra a megyére, amelyik megyéből voltál, és azt kinagyította, meg kirózsaszínezte, tehát egy csúnya valami volt, ezt most már nem lehet képzelni, és nem találták Hargita megyét a szövetségtől. Tehát nem tudták, hogy hol van, meg keresték, és nem kapták, mert úgy ott írta a nevet. Én meg fiatalként nem akartam ott okoskodni, hogy ott van Hargita megye, de aztán nagy nehezen megtalálták. Tehát annyira nem volt országos bajnokságban Hargita megye, főleg fiúvonalon, hogy nem is tudta a szövetség, hogy egyáltalán hol vagyunk a térképen szó szerint.
Hogy lesz abból, hogy összegyűl edzésre 15-20 valahány kis bolha, akiket oda visznek elsősorban szüleik, hogy mozogjanak, és hogy lesz abból az, hogy országos bajnokságra jutnak? Tehát, hogy mennyi munka van ebben, egész konkrétan heti hány alkalom, és hogy zajlik le ez a fejedben? Tehát te az első nap tudod, hogy én ebből akarok egy profi csapatot csinálni, vagy van valami terved, vagy felméred előbb őket, és utána születik, hogy mindig úgy érdekelt, hogy ez hogy zajlik le.
Tehát ugye visszatérve a fiad, ugye a 93-as csapatban volt, és őket már úgy toboroztam, hogy én tudtam azt, hogy ők országos bajnokságra kell menjenek. És ugye ők voltak az elsők a mini bajnokságra, amit az előbb meséltem, hogy elmentünk. És onnantól pedig tudod te is, hogy a pályázatoktól elkezdve, ami lehetőség volt, szülők pénze, meg támogatók segítségével tudtunk eljutni egyáltalán bajnokságokig. De azt tudom azt, hogy az a generáció azért volt toborozva, mert tudtam, hogy bajnokságban szeretnék szerepelni velük. Annyit úgy érdekességnek, hogy 9 fekete-fehér plakátot raktam ki a városba, és 54-en jöttek első edzésre.
Aztán.
Hogy most úgy hasonlítsuk, a 2009-11-es generációnak 4600 színes szórólapot osztottunk szét minden gyereknek a kezébe, 9 falu, város összes 1-4 osztálya, tehát mindenhova bementünk személyesen a kolléganőmmel. Minden iskolába plakátot tettünk ki, 2-3 rádióba, 2 helyi televízióba, újságokba ment a hirdetés, és első edzés jöttek 26. Tehát ha így összehasonlítjuk, akkor a 9 plakátnak az a 54 gyerek az óriásit jelentett. Hogy mennyi munka van e mögött, tehát először is tervezésbe, én napi átlagban 2-3 órát töltöttem el akkor avval, hogy az edzés az olyan legyen, amilyen. Még úgy is, hogy még nem volt annyi tapasztalatom. Annyit kell tudni még, hogy heti 3-4 edzésünk volt. Ugye volt, amikor szombat-vasárnap turnéra mentünk, barátságosokra, tehát úgy azért rengeteg munka van a mögött, hogy valaki egyáltalán oda tudjon kerülni, hogy tudjon játszani egy korosztályos csapatban, utánpótlás bajnokságban.
Azt mondod, hogy tudtad, hogy bajnokot akarsz nevelni belőlük, akkor ez azt jelenti, hogy bármely 56 darab, hogy így mondjam, ilyenkorú gyerekből bajnokcsapatot tudnál, vagy lehet nevelni?
Nem. Tehát ők ugye nem lettek bajnokok. Tehát itt a bajnok, a megyei bajnokság az más, ez már egy másabb szint, tehát az országos bajnokság. Most ahhoz, hogy egy bajnokságot megnyerő csapatot tudjál, hogy mondjam, felkészíteni, ahhoz nagyon sok minden van, ami szükséges. Tehát nagyon sok minden szükséges ahhoz, hogy ez így legyen. Először is nekem mindig szememben mondták az egyetemi tanáraim, hogy nagyon fontos a szelekció. És én azt láttam, hogy más sportokban, mondjuk jégkorong, most teljesen mindegy, hogy nagybátyám vagy más, elment valahová, neki fogod dolgozni, 3 éven belül megverték a fél országot, vagy az országot, és bajnokok lettek. És én mertem volna fogadni, hogy ha jól dolgozol, akkor az elég. Na, de ez nem elég. Tehát ahhoz, hogy olyan csapatod legyen, ami mondjuk országban a legjobbak között van, oda nagyon fontos, hogy milyen gyerekanyagból. Ez nagyon csúnya szó, nem is szerettem használni, de nem mindegy, hogy kivel dolgozok. Azt szoktuk felhozni, azt a példát, hogy úgy edző kollégákkal, ha beszélgetünk, hogy lehetsz a világ legjobb sakkozója, hogyha van neked mondjuk 10 darab, most nagyon csúnyán hangzik, 10 darab bábud, ami csak paraszt, vagy lehetsz te egy gyengébb sakkozó, hogyha van neked 10 királynőt, akkor nem mindegy, hogy ki nyer. Most ez így nagyon sarkítva, meg nagyon elvontam, de nagyon fontos az, hogy milyen gyerekeket szedsz össze, van-e magas gyereked, milyen fizikai képességeik vannak, milyen technikai tudásuk van, milyen gondolkodásuk van, mennyire kitartóak, mennyire motiváltak, te időközben nem adod fel, nem jönnek olyan problémák közben, hogy nem tudsz edzést tartani, vagy, tehát rengeteg-rengeteg faktortól függ, de gyakorlatilag egy kisvárosból, mint mondjuk Gyergyó, ahhoz, hogy egy olyan generáció megszülessen most, tehát nem a régi időkről beszélek, mert régen mondjuk az országban játszottak 20-30 kosárlabdát maximum, volt annyi klub, és ha kifogtál egy jó sorozatot, hogy mondjuk van egy jó csapatod és kevés jelentkező országos bajnokságban, akkor akármikor picivel több munkával a legjobb 3-ból tudtál lenni. Ma, amikor több mint 200 magánklub van, plusz az állami csapatok, azt mondom, hogy nagyon nehéz olyan csapatot összehozni, ami egyáltalán döntőt fog meg, tehát az már kisebb csoda. Most így egy kicsit korba előre aradva, tehát ugye a 93-asokról beszéltem, utána jött egy olyan 98-as csapat, ami legelőször jutott be a megyéből. Tehát a fiúkról beszélgetünk, ugye én fiú csapatokkal foglalkoztam, volt néhány kitérésem, lány csapatok fele, de a férfiak, a férfi vonal az, amit én képviselek. Tehát a 98-as csapatommal bejutottunk először a megyéből az országos döntőbe. Tehát ez egy akkora eredmény volt akkor, tehát most, úgy mondjam, most visszagondolva látom azt, hogy ez mekkora eredmény volt, még ha egy U14-ről beszélgetünk is. És azóta bejutott egy csapat, úgymond 6. lett, ez 8. lett ez a csapatom, és a mostani 2003-2004-es csapat tavaly az U19-be lett 6. Tehát úgymond ez papírilag a legjobb eredmény, ami a megyében volt fiúvonalon, illetve most úgy zárójelben kicsi nyomást helyezek a kollégámra, én bízok benne, hogy az idén csíkszeredei U18 ennél szebb eredményt fog elérni, mert van rá esély. Úgy gondolom, most jó a keret, úgyhogy ott még van egy ilyen esély, ilyen rekordöntögetésre, de hajrá nekik is.
Azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat azért is, mert itt nem az van, hogy gyakorlatilag a gyereket a szülő beiratja a sportolni, és akkor támogatja is abban, hogy már pedig ő sportoló lesz, hanem általában, akik kosarazni járnak, például én, mint szülő is emlékszem rá, hogy többnyire azt vártam el, hogy jól érezze magát, mozogjon, de ennél több célt meg ne sértselek, én sem vártam el tőle. Tehát, hogy nagyon nehéz lehet ilyen körülmények között felépíteni egy csapatot, ahol a gyerekek higgyenek magukban, higgyék el, hogy képesek, és olyan legyen a hozzáállásuk is, hogy ezért dolgozzanak is, nem?
Hát nehéz, de viszont én azt vettem észre, hogy azok a gyerekek, akik látják, hogy te mennyire szenvedéllyel csinálod, amit csinálsz, azok a gyerekek ugyanúgy átveszik, és ugyanolyan fanatikusan fognak követni, és a tűzbe mennek érted. Na de ahhoz komolyan kell gondold, amit csinálsz. Mert most épp nemrég beszélgettem valakivel, aki időközben, ha jól tudom, akkor gyógymasszor lett, és összefuttunk egy játszóházba, ugye, hol fut össze két apuka, és akkor mondta, hogy emlékszem, hogy te a Salamonba is mennyire komolyan vetted az egészet, és úgy ledöbbentett ugye ez a mondat, hogy én nem tudok úgy edzést tartani, hogy na, hobbiból gyertek egyet, játszódjunk, tehát vagy készülök rá, vagy nem. Sajnos van olyan generáció, csak hogy most inkább ezt nem mondom, aki de ugye nem láttam annyi fantáziát, és úgy olyan is volt, tehát úgy az egy generáció volt, ami úgy nem fogott meg, és látszott is az eredményén, hogy nem jött semmi gyakorlatilag. De ha úgy végig gondolom, akkor minden csapatot, inkább kevesebb csapatot vállalok. Elég bajos volt Gyergyóban, mert fiúvonalon egyedül voltam nagyon sokáig. Most van egy kolléganőm, aki gyakorlatilag ketten vagyunk, aki a férfi vonalon dolgozunk, de nagyon nagy szakadékok voltak a korosztályok között. Tehát úgy, ahogy 86-osok, utána jött a 89-esek, jött a 93, 98, 2003, tehát mindig volt egy lyuk, mert nem tudsz minden korosztályba jót alakítani. Tehát egyedül vagy, ha komolyan csinálod a munkádat, akkor egy edzőnek nem lehet 6 korosztály. Lehet, csak az olyan is lesz, mert nem is az, hogy most nem tudod az edzést megtartani, az is, mert azért elfáraszt, meg leszívja minden energiát, de az a plusz munka, amit gondolkodásba mellé teszel. Tehát mondjuk ülsz és gondolkozol, hogy na akkor mit, miért, hogyan, ez miért nem jó, leírtam a tervet, nem jó, alakítsuk át, miért nem jó, mik a hibák, miért jön az elő. Tehát az a sok-sok gondolkodás, hogy az éjszakák, amin jár az agyad, hogy mit, hogy, mint, az nem egy könnyű történet. Ugyanígy egy példa még, kézdivásárhelyi kollégám, azt hiszem 5-ek lettek az országosan a lányokkal egy pár éve, és óriási eredmény volt. És amikor ültek föl a buszba, akkor fölhívtam, gratuláltam, és akkor mondta, hogy mondom, mit csinálsz? Nem kapcsolódsz ki, ugye? Hát tudd meg, már jövőn töröm az eszem, hogy jövőben mi lesz. Tehát ez a baj, hogy milyen idézőjelben hülyék vagyunk, úgyhogy csak így lehet, másképp nem lehet.
Rengeteg kérdés megfogalmazódott bennem, csak igyekszem nem elfelejteni egyiket sem, hogy látsz-e te egy olyat, hogy van egy adott kor, ameddig a gyerekek, így ahogy mondod, mennek konokul utánad, hogyha megszeretnek és megszeretik a sportot, és aztán látsz-e benne egy olyan törést, hogy valahány évesen egyszer csak valami megváltozik?
Igen. Tehát ez elsősorban azért van, mert ugye gyerek, amíg elhiszi, hogy ő lesz a következő NBA sztár, addig jön és csinálja, és megcsinál mindent. Tehát megeszi a homokot is, hogy ő kosaras legyen. Utána, amikor nagyobb lesz, és játszik más csapatokkal, és észrevesz, hogy olyan, mint ő, olyan tehetségű, mint ő, van még 600 az országban. Aztán elmegy az első felnőtt mérkőzésre, és akkor látja, hogy a amerikai, litván, szerb ül a padon, illetve játszik, és úgymond a hazaiak ülnek a padon, akkor már sok kérdés felvetődik benne, hogy hát de vajon én be fogok oda kerülni, vagy csak én is török között hordani megyek, meg vizet hordani. Tehát vannak ilyen törésvonalak. Én úgy látom, hogy az egyik az ilyen 9-es korban, tehát az ilyen 15 éves korosztályban van az egyik törés, a másik meg nyilván a 18 éves korban. Most ezt a csapatot, ugye tavaly 6-ok lettünk az országba, ez azért is akartam, hogy mindenképp felnőtt csapatot indítsunk idén, mert van egy mag, tehát van 11 gyerek, aki most már gyerek felnőtt, aki gyakorlatilag szinte egy generációból van. És ahhoz, hogy egy generációból ennyien megmaradjanak, az kisebb csoda kell, meg rengeteg munka, meg rengeteg fanatizmus, rengeteg perc, amit ott töltesz a pályán, és pályán kívül is, és ezért tartottam fontosnak, hogy legyen felnőtt csapat, hogy ezek a gyerekek ne vesszenek el. De kérdésedre válaszolva, igen, vannak ilyen törésvonalak. Most, ha lesz felnőtt csapat, akkor úgy gondolom, hogy ezt a két törésvonalat egy picit szűkítjük, tehát egyre kevesebben fogják abba adni a kosárlabdát, mert lesz egy céljuk, ahova be szeretnének kerülni. Úgyhogy ezért is indítottunk felnőtt csapatot is.
Kicsit beszéljünk erről a felnőtt csapatról. Ez mit jelent, hogy gyakorlatilag akkor most Gyergyószentmiklósnak lesz ettől arra felé felnőtt férfi kosárlabda csapata?
Gyergyószentmiklósnak van.
Igen, de lesz is?
Lesz. Most nyilván anyagiak fognak dönteni majd a hosszú távról. Mert ugye Gyergyó nem egy akkora város, viszont úgy gondolom, hogy másodosztályi csapatot a város lazán meg kell bírjon, és remélem, hogy politikusaink is hallgatják a műsort. ezt simán meg kell bírja, ahhoz, hogy tovább lehessen lépni, oda nyilván támogatókra is szükség van. Na most 16 évvel ezelőtt indítottunk újra egy olyan B-ligás csapatot, ami azelőtt, hogy mondjam, normális volt, hogy egy olyan volt B-divíziós csapata, de ugye a két nagyobb cég megomlott, akik támogatták, és gyakorlatilag megszűnt. Akkor rá egy olyan 5 évre indítottunk újra 2006-ban egy felnőtt csapatot, de ott annyi pénzünket beletettük a sajátunkat, tehát játékosokkal, meg úgymond én is edzőként. Azt mondtuk a szezon végén, hogy ez így nem jó, hogy mi a saját fizetésünkből megfinanszírozzuk azt, hogy tudjunk játszani, hogy kövessünk egy álmot. Most olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy a sportiskolánál is vagyok kosárlabdaedző 2007-től, illetve itt a Városi Sportklubnál vagyok menedzser tavaly óta, és akkor ez van két támasz, ami tud segíteni. És megkerestünk rengeteg olyan vállalkozást, akik tudnak segíteni. Én bízom benne, hogy úgy néz ki pozitívek a tárgyalások, hogy jövőbe is tudjuk folytatni. Mert ha elindult ez a folyamat, akkor egy az, hogy kár volna megszakítani, és hogyha ez a csapat véletlenül megszűnik, akkor szerintem a következő az a 2012-13-as korosztály tud lenni, akiből tud majd felnőtt csapat lenni. Így látom én reálisan. Most lehet, hogy tévedek, de úgy gondolom, hogy nagyon sokat kellene erre várni, hogy egy csapatból olyan sokan kikerüljenek, hogy... De bízom benne, hogy minden klappolni fog, és támogatóink is egyre többen kezdtek érdeklődni, egyre többen jönnek ki meccsre, tehát ilyen 250-300 ember ott van mérkőzésen, ami elég nagy szó, hogy még nem is gyegyúban, nem gyegyosszá legyen játszunk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy lesz jövője. Nem úgy gondolom, bízom benne, és tudom, hogy lesz jövője.
Miért játszottok gyegyúszá legyen?
Tehát azért kell Száregyen játszani, mert ugye a szövetség kiírásában kötelező parket legyen. Most egy gyegyúba a Bazidesz Tibor sportcsarnoknak ilyen öntött gumi felülete van, ami nem megfelelő, és amúgy is már elég elhasználódott, tehát remélem, hogy az is megér egy cserét közeljövőbe. Ezt most megint választott vezetőinknek ajánlom sok-sok szeretettel figyelmébe, és addig vendégszereplünk Gyegyószárhegyen, ugye ott van egy nagyon szép sportcsarnok, és ott játszunk az én mérkőzésünket, úgyhogy várom majd mindenkit szeretettel oda is.
Akkor még mesél a csapatról. Ugye a csapat kapitánya az a gyerek, aki tulajdonképpen az első tanítványod. Hát azért ez tényleg nagyon érdekes, nem?
Ez egy ilyen hollywoodi történet lehetne. Igen, tehát Mátyás időközben Bérma Kereszt fiam is lett, tehát ugye neki a testvérivel nagyon jó barátságot ápolunk, meg komák vagyunk, meg kereszteltünk egymásnak, stb. És Mátyás is időközben, hát most már ugye felnőtt emberről beszélgetünk, nem egy kis gyerekről, bár néha úgy marad még mindig nekem, hogy Matyi, de igen, ő a csapatkapitányunk, ő hazatért sok év után Gyergyóba, tehát ő Csíkszeredába játszott első osztályba, és ugye volt Debrecenbe vendégszerepelt, meg Manchesterbe, tehát elég sok mindent bejárt. Egy annyit érdekességnek, hogy az ő kosárlabda tapasztalati évei, vagy az ő profi karrierje hosszabb, mint 95%-ának a játékosainknak az életkora. Tehát sokkal idősebb ő a tapasztalata szempontjából, mint a mostani játékos keretünk. Ezen kívül vannak a 98-as generációból van egy gyerek, tehát aki szintén visszatért, és nagyon komoly munkát tesz bele, sajnos most sérül, de remélem, hogy minél hamarabb visszakapjuk őt, mert ő azért hiányzik. Illetve van kettő 2001-es fiú, aki már ugye felnőtt, az egyik megjárta Újpestet, ott is elég szép eredményei voltak. Őket sikerült visszahozni, illetve van egy udvarhelyi gyerekünk, aki nagyon nagy tehetség, őt sikerült ideigazolni már tavaly, idén egyre jobban alakul, egyre ügyesebb lesz, most utoljára dobott 30 pontot, az előtt 26 pontnál járt lepattanókba, tehát itt nagyon sok mindenbe kitűnik. És a többiek pedig a 2003-2004-es csapatom magja, tehát onnan vannak 11-en. Úgyhogy van még egy játékos edzőnk, aki, aki úgymond ő is egy tapasztaltabb, ő akkor fog játékot vállalni, ha nagyon szükséges, de mondta, hogy ő elsősorban edzősködni szeretne, úgyhogy bízom benne, hogy ez a csapat így megmarad. Jelentkeztek be hozzám már Szatmáról, Brassóból, Olaszországból, Szlovéniából, hogy szeretnének játszani, de egyelőre nem az a cél, hogy idegenekkel tűzdeljük el a csapatot, hanem a sajátjainkkal.
Mondod, hogy támogatók is, én emlékszem, hogy ez tulajdonképpen ez mindig így zajlott, hogy pénzt kellett szerezni, kocsit kellett szerezni, buszt kellett szerezni. Tehát, hogy gyakorlatilag te nem edzősködsz, hanem emellett körülbelül még egy annyi munkát végzel az adminisztrációval. Ami neked teljesen természetes, de nem tudom, hogy van-e edző, akinek ez teljesen természetes. Valószínű, hogy még vannak ilyen lelkes edzők, de miért nem fáradsz el?
Hát az, hogy mennyire fáradok, azt én tudom. Most ugye,
akkor miért nem adod fel?
Mondjam azt, hogy hülye vagyok. ilyen csúnyám. Nem. A lényeg az, hogy az embernek vannak álmai. És hogyha te valamit nem teszel meg érte, akkor kifog. Igaz, hogy nekem kényelmesebb lenne az, hogy megtervezzek egy edzést, vagy egy felkészülést, és bemegyek, és onnantól a munkám, hogy a kilincset lenyitom, meg megfújom a sípot, tart addig, amíg vég az edzésnek, de sajnos nem ilyen helyzetet élünk. Voltak olyan időszakok, amikor a 98-as generációval sportiskolához kerültünk, akkor nem volt anyagi probléma, finanszírozás, állami finanszírozás érkezett, amikor kellett, ha cipőt kellett venni gyereknek, cipőt vettünk, ha tengerrel mentünk edzőtáborba, oda mentünk, tehát úgy gondolom, hogy akkor nem volt semmi adminisztratív dolog, most ki kellett tölteni, durván mondom azt, hogy egy pár papír, de ennyi volt az adminisztrációs gond. Aztán időközben ugye a sportiskolák támogatása egy picit, hogy mondjam, akadozni kezdett, ebben nem megyek bele, mert ez megír egy misét, de a lényeg az, hogy akkor már elkezdett menjünk egy-két támogatóhoz, hogy most finanszírozzanak meg egy ebédet Nagyváradon, és akkor majd, mit tudom, rakunk egy reklámot a mezre, és ez így működött, de nagyjából úgy mondjam, hogy állami pénzekből, sportiskolás keretből megoldottunk nagyon sok mindent. Ha most kellett egy rendfelszerelés, és nem volt mondjuk arra lehetőség, akkor megoldottuk támogatók. Idén, amikor nekifogtunk a felnőtt csapatnak, ugye az edzések már javában folytak, és akkor azt mondtuk, hogy na, akkor több lábon fog állni a történet. Én is ugye a Városi Sportklubnál menedzserként tudom segíteni, mit tudom én, szállításba, vagy meccs tiszteletdíjjal, vagy esetleg benevezési díjakkal a csapatot. Sportiskola, mivel hogy a gyerekek nagy része az sportiskolán leigazolt játékos még, akkor ő adja a versenypénzt, és akkor a különböző, mit tudom én, olyan dolgokra, ami luxusnak számít, hogy vegyünk mindenkinek cipőt, meg van egy útbarai gyerekünk, neki a szállás kajáját megoldjuk, hogy arra keresünk támogatót. De időközben jöttek a bajok, tehát jöttek a pofonok, én még mindig bízok benne, hogy megoldódnak. Itt a sportiskola versenypénzeivel most van egy pici elakadás, én remélem, hogy pici is nem nagy. Ugyanígy a városi költségvetésből számítottunk egy bizonyos összegre, amit év elején mond, megígértek, most ott is problémák vannak, ugye mind mindenhol, tehát ez nem egy csak nálunk. Csak akkor egy picit megijedtünk, hogy akkor mi lesz. És hát nagyon sokat, két-három személlyel lelkesen, mondjuk van egy Szakás Leventénk, aki annak idején kosarazott, és ő ilyen menedzseri feladatokat ellát, ő is még stábból egy-két emberrel nagyon sokat megyünk azért, még a fiúk sem tudnak, hogy valahogy megtaláljuk azt az egyensúlyt, hogyha véletlenül ezek a úgymond állami pénz, meg a városi költségvetés pénze nem jön be, hogy akkor legyen, amihez nyúlni. Mert na, nem egy kétlejes történet, főleg felnőtt ligába, statisztikustól elkezdve filmezésig, biztonságtechnika, tehát rengeteg minden van, ami költség, amit ugye ki kell fizetni. Tehát ha a bíró eljön Kolozsvárról, akkor nem mondhatom, hogy aztán majd fizetünk, ha lesz pénzünk, hanem azt akkor is helyben fizetni kell, illetve utazni kell, a szállítási vállalatot ki kell fizetni, meg kajálni kell fiúknak, tehát ezek mind olyan költség, ami nem luxus, de muszáj. És erre próbálunk megtalálni valamit, hogy ha már nekifogtunk és lelkesen dolgozunk, akkor időközben ne szálljunk ki, ne adjuk föl. De bízom benne, hogy valamelyik szál, vagy a sportiskola, vagy a városi sportklub, vagy akár a támogatók révén biztosítva lesz a jövő is.
Hát ez ugyanúgy hangzik, mint 20 évvel ezelőtt, de nem szeretném, hogy ilyen rossz kedvűek legyünk. Inkább azt mondd el nekem, hogy ez az örök kérdésem, hogy kiből lesz jó kosárlabdajátékos. Aki erős, aki technikus, akinek jó technikája van, akinek jó a hozzáállása, aki fegyelmezett, akinek jó az önuralma, aki magas, aki hallgat rád, kiből lesz a jó játékos?
Jegyzeteltem, ezek mind jók.
Köszönöm szépen.
A lényeg az, hogy én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy ne adja föl. Tehát legyen kitartó. Most nyilván tehetség kell hozzá, magasság is kell hozzá, testalkat is kell hozzá, tehát nagyon-nagyon sok minden, amit felsoroltál, az mind-mind kell. De abban a pillanatban, hogyha valaki nem kitartó, nem öntudatos, és ő nem akarja ezt az egészet, akkor lehet rá erőltetni. Volt nekünk is olyan játékosunk, aki nagy tehetség volt, biztos vagyok benne, hogy most simán első ligás játékos lenne, de nem volt kitartó. Tehát helyette nem lehet akarni. Az akarat az, ami szerintem a legfontosabb, hogy mi az a munka, amit beletesz, milyen életet él, tehát hogy amikor este mondjuk 9-kor le kellene feküdni, hogy pihenjek, akkor kimegy a városba barátokkal sörözni, meggyújt egy szál cigit, vagy inkább otthon megeszi, most hülyén hangzik, az apkásáját és az almáját, és lefekszik. Tehát ez így banális példa, de nagyon sokat rejt magában. Tehát ez így nagyon fontos, hogy hogy áll mellé, milyen melléállása van. Szerintem ez a legfontosabb. De nyilván most, hogyha anyuka, apuka 1,40 most nagyon csúnyán hangzik, és a vízszámlása volt 1,40-nél nagyobb, akkor elég valószínűtlen, hogy valakiből legyen profi, kosaras. De vannak olyan esetek, amikor kivételeket látunk. És ezek a kivételek adnak egy olyan erőt azoknak, akik esetleg nincs olyan magasságuk, nincs olyan adottságuk, hogy ők is folytassanak. És most például Lokodi Matyira visszatérve, talán ő az akkori csapatból az 5.-6. legjobb ember volt tehetségileg. És ő lett úgymond profi játékos.
Köszönöm szépen!
Én is köszönöm szépen.
Ez volt az És te ki vagy e heti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték ezt az órát, találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. A műsort támogatta a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. Viszont hallásra!